Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében hálódással, magasztalással és dicsérettel lépünk be a te szent jelenlétedbe. Megköszönjük a te gyönyörűséges ígéret, amit nekünk adtál, hogy ez alapján magunkat ki tudjuk igazítani. Hálákat adunk, atyám, hogy te tanítasz bennünket a Szent Szellem által, és köszönjük, hogy a szívünk egy jó föld, ahova az ige belepotjan, gyökeret ver, felnövekszik és meghozza a kívánt gyümölcsöket. Tanításom csepegjen, mint az eső, mint a harmat a fűre. Így fogadjátok be Isten igéjét. Köszönjük, atyám, hogy te a békesség hercegét adtad nekünk, aki minden zaklatást elhordozott. Ezért mi szabadok vagyunk ezektől, és visszautasítunk minden zaklató körülményt, és megtiltjuk, hogy bármi is megzavarja a nyugalmunkat. Hálákat adunk, atyám, azért a győzelemért, amit az Úr Jézus Krisztus megszerzett a számunkra. És köszönjük, hogy mi ebben járhatunk. Megáldjuk, atyám, mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak, a szellemi családunkat, fizikai családunkat, a hallgatóságot, előjáróinkat, vezetőinket, a hatalmi pozícióba levőket, a segítőket, és köszönjük az ő életüket. Hálákat adunk, atyám, az egységért, amint te munkálkodsz Krisztus testében. Ellenállunk, ördög, és a talpunk alatt tartunk, ahol a mennyei atyánk nagy gyorsasággal megront. És az Úr Jézus Krisztus szent vérének az oltalmát árasztjuk ki mindannyiunk élete, ügye, szolgálata felett, és kihirdetjük, hogy az ige tüzes kardja által minden gonoszság levágatatott és megfutamodott. Továbbá az Úr vacsorába levő erőt és hatalmat is kiárasztjuk mindannyiunk felett, és a győzelmet profétáljuk a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntjük a hallgatóságot. Elérkeztünk az elme állapotai 5. részéhez. A mai tanítás címe a nyugtalan és aggódó elme. Az első pont. Mi az aggódás? Az első igénk a János 14.1-ben található.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem.
Amen. Amen. Ennek ellenére mégis sokan nyugtalankodnak és aggódnak. Ez két fokozat. Nyugtalanság a alacsonyabbik fokozat, az aggódás a magasabbik fokozat. Ma az aggódást tanulmányozzuk, hogy megértést kapjunk annak értelmetlenségéről. A Webster szótár az aggódást a következőképpen magyarázza. Nyugtalankodás és bánkódás. Az aggaszt szó jelentése. Zaklatott, nyugtalan, terhelt állapot. Az aggály jelentése pedig nyomasztó gond forrása. A nyugtalanság és aggódás azért támadja az elmét, mert az ördög el akar téríteni bennünket Isten szolgálatától. Az ellenség ezt a két kínzó eszközt a hitünk elnyomásaira is használja, így az nem tud megerősödni és győztes életre vezetni bennünket. Vannak olyan súlyos esetek, hogy valaki az aggódás rabjává válik. Ha nem találnak aggódni valót a saját életükben, akkor keresnek más házatáján. Előfordul, hogy pásztorok aggódnak a bárányaikért, tanítványaikért. Aki állandóan aggódik, az sohasem élvezheti azt a békességet, amit Jézus megszerzett a megváltáskor a számunkra. Aggódás közben békességben élni teljes lehetetlenség. A kettő nem fér meg együtt. A békességet nem lehet úgy felölteni, mint egy ruhát. A békesség a szellem gyümölcse, ahogy írja a Galata 5.22, a gyümölcstermés pedig a Jézusban való maradás eredménye. Ezt pedig a János 15.4-ben olvashatjátok a szőlőtő példázatánál. Most lapozzunk a János 14.27-re.
Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen.
Amen. Amen. Jézus nekünk adta a békességét, és azt mondta, nem engedhetjük meg magunknak a félelmet, a nyugtalanságot és a bizonytalanságot. Tehát az isteni békesség jelen van bennünk, de nekünk kell dönteni, hogy melyiket választjuk, a békességet vagy az aggódást. Úgy dönthetünk a békesség mellett, hogy lezárjuk a testi gondolkodást, és békességet hozó dolgokon gondolkodunk. A nyugtalanító gondolatokkal valójában magunkat gyötörjük. Az aggódástól nem lesz jobb semmi. Akkor miért ne hagynánk fel vele? Az aggódás egy másik meghatározása mélyebb megértést ad és felnyitja a szemünket. Így hangzik. Fogaival torkon ragad és rázogat vagy marcangol, mint egy állat a másikat, vagy ismétlődő marással és harapással zaklat. Ilyet láthatunk akkor, amikor egy cica fog egy egeret és elkezd vele játszani egy darabig. Az ördög az aggódást a fenti módon használja ellenünk. Amikor aggódást telepszik ránk, az olyan érzés, mintha valaki a torkunknál fogva megragadna és rázna, marcangolna bennünket. A folyton visszatérő, gyötrő gondolatok hasonlítanak az ismétlődő harapásokhoz és marásokhoz. Az aggódás egyértelműen az ördög támadása az elme ellen. A hívők az írásokban kaptak utasításokat, hogy mit tegyenek az elméjükkel. Az ördög viszont azt akarja elérni, hogy ezeket soha ne tegyék meg. Ezért az ellenség igyekszik az elménket helytelen dolgokkal teletömni és lefoglalni. Így az elme sohasem lesz megújítva, és ezért nem kerül olyan állapotba, hogy Isten céljaira lehessen használni. Második pont. Ne aggodalmaskodj! Amikor támad az aggódás, kiváló elmélkedésre a Máté evangélium 6. fejezete. Isten olyan csodás életet szánt nekünk, hogy azt mi maradéktalanul élvezhessük. Olvassuk el az új King James fordításból a János 10.10b részét.
Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyenek, teljesen teli a túlcsordulásig.
Amen. Amen. Az ördög sokféle módon próbál meglopni minket ettől a túlcsorduló élettől. Ezek egyike az aggódás. Kezdjük az igesort az új King James fordításban, a Máté 6.25-nél.
Azért mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok, nyugtalankodjatok és följön a fejetek folytonosan a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Nem több-e minőségében az élet, mint az étel és a test, messze magasabb rendű és feljebb való, mint az öltözet.
Amen. Amen. Látjátok, semmiért nem kell nyugtalankodnunk az életben. Az a minőségi élet, amelyről Isten gondoskodott a számunkra, bőségesen magába foglal mindent, amire szükségünk van. De aggodalmaskodással elveszíthetjük ezeket. Most kitérünk a Jób 3.25-ös igéhez.
Mert amitől remegve remegtem, az jövere ám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.
Amen. Ez a remegve remegtem az eredeti héberben a következőt is jelenti. Aggodalommal tölt el, megrémít, megrettem. Tehát végül is Jób aggodalmaskodott, megrettent dolgoktól. Következő ige versünk a Máté 6:26.
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál.
Amen. Jézus arra kér bennünket, hogy szálljunk időt a madarak megfigyelésére. Végül is a tekints szó az azt jelenti, hogy figyeljük meg. Figyeljük meg a madarakat, és lássuk meg, hogy milyen isteni gondoskodásban is van részük. A tekintsük azt is jelenti, hogy vegyünk róluk példát. Fogalmuk sincs, mit fognak enni. Mégsem látunk hideg összeroppanástól gubbasztó madarat a faágokon. Jézus mondani valója következő. Nem érsz-e többet egy madárnál? Még aki kisebb rendűnek is érzi magát, az is belátja könnyen, hogy ő értékesebb egy madárnál. Az új King James fordításból következik a Máté 6:27.
Melyik őtök az, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét, vagy meghosszabbíthatja életét akár csak egy arasszal is?
Amen.
Amen.
Az aggódás teljesen haszontalan dolog. Semmi jó nem származik belőle. Akkor meg miért nyugtalankodjunk, miért aggodalmaskodjunk? Folytassuk a Máté 6-osban, 28-30-ig az új King James szerint.
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliómait, tanulmányozzátok, mi módon növekednek. Nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében, kiválóságában, méltóságában és eleganciájában sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább be titeket, ti kicsinyhitűek.
Amen. Egy virág példázatát használja itt az Úr. Megérteti velünk, ha egy növényről, mint teremtményéről gondot visel Isten, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ránk is vigyáz, és rólunk is gondoskodik. Következik a Máté 6:31.
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk.
Amen. Ezt a kérdés sort kiegészíthetjük még egy újabb kérdéssel. Mit tegyünk? A démonoknak az a feladata, hogy azt sugdossák a hívők fülébe. Mit tegyünk, mit tegyünk? Nehéz kérdésekkel bombázzák őket, de a válaszokat keresve elfecsérlik az idejüket. A válaszok ugyanis Istennél vannak. Az ördög folyamatosan vívja a háborút az elme harc terén, hogy lefoglalja a hívőket elhúzódó, gyötrő küzdelemmel. Az ördög kérdésére, hogy most mit fogsz csinálni, ennyi a válasz. Nem tudom, hogy mit fogok tenni az adott helyzetben, de Isten tudja, és ez nekem elég. A kellő időben a Szent Szellem megadja nekem a vezetést. Egy egyszerű példát mondok. Amikor több mint 10 évvel ezelőtt elkezdtem a szolgálatunk weboldalát készíteni, egy kedves ismerősöm elkészítette a vázát, megmutatta, hogy kell készíteni, és utána én folytattam. De volt, amikor elakadtam. És volt olyan pillanat, amikor ott álltam, hogy nem tudom, hogyan folytassam tovább. Az ördög pedig azt sugdosta, hogy ez nem fog menni. És egyszer csak a Szent Szellem meghozta a megoldást. A szívemre helyezte, hogy melyik gombot kell megnyomni, és tudtam folytatni a weboldal szerkesztését. Az ellenség tudja, hogy ha az elménkben helytelen folyamat zajlik, akkor egy idő után az a szánkon is kibudjan. Ezt olvashatjuk a Máté 12:34-ben. A szavainknak pedig súlya van, mert erősíti a hitünket, vagy annak hiányát. Új King James fordításból a Máté 6-os fejezet 32-es, 33-as verse következik.
Mert mindezeket a pogányok, hitetlenek kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Isten országát, ez legyen a célotok, erre törekedjetek, és az ő igazságosságát, a szerinte igaz életmódot és cselekedeteket, és ezek mind ráadásképpen megadatnak nektek.
Amen.
Amen.
Erre szokták azt mondani, hogy nem elvétetnek, hanem megadatnak. Tehát kihangsúlyozva, hogy Isten mindig bőkezűen akar adni nekünk. Isten gyermekei nem lehetnek olyanok, mint a világ. A világ az anyagi dolgokra hajt. Nekünk azonban az Urat kell keresnünk elsőként. És nem csak a szavainkkal, hanem a cselekedeteinkkel is. Sokan mondják, hogy első helyen van az Úr, de amikor tenni kellene valamit, és valóban első helyre kellene tenni az Urat, a szolgálatot, vagy valaki felé való szolgálatot, akkor már nem az első helyen van az Úr. Jézus megígérte, hogy ha mi első helyre helyezzük őt, akkor megad nekünk minden szükséges dolgot. Azonban meg kell tanulnunk Isten arcát kutatnunk, és nem a kezét. Mondok erre egy példát. A környéken volt egy fiatal pásztor hölgy, és amikor ment a gyülekezetbe az autójával, látta, hogy ott állnak a boltnál a gyülekezet tagjai, megállt, kiszólt az ablakon, és kérdezte, hogy jöttök a gyülekezetbe? És meglepő volt a válasz. Ha hoztál valamit, akkor megyünk. Tehát Istenért kell menni a gyülekezetbe, és nem azért, hogy valamit kapjon az ember. Mennyei atyánk örömét leli abban, hogy jó dolgokat adhat a gyermekeinek. De csak akkor, ha mi nem azokra hajtunk. Szabad a dolgok után vágyakoznunk, szabad a dolgokat akarnunk, de keresnünk egyedül Istent kellene, hiszen nélküle semmi nem ér semmit. Isten minden szükségünket ismeri, még mielőtt kérnénk, de a hitünket kifejezve elé kell tárnunk a kéréseinket. Hamarosan fogjuk olvasni a Filippi 4:6-ot. Fel kell ismernünk, hogy az aggódás nem visz előbbre, inkább akadályoz bennünket. Az egyszerű fordításból olvassuk a Máté 6:34-et, az áróigét ebben a üzenetsorban.
Ne aggódjatok tehát a holnap miatt. A holnap majd magával hozza az új gondokat és az új megoldásokat is. Minden napnak elég a maga gondja baja.
Amen. Amikor nyugtalankodunk vagy aggódunk, akkor valójában azzal töltjük a napunkat, hogy megpróbáljuk kitalálni, mi is lesz holnap. 2 Korintus 4:6-os verset olvassuk el, mert abban el van rejtve egy kijelentés.
Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy megismerjük Isten dicsőségét, mely ragyog a Jézus Krisztus arcán.
Amen.
Amen.
Azt tudjuk, hogy Isten nem engedi meg a nagyobb kísértést, mint amit elviselhetnénk. De ő olyan gondoskodó, hogy a megoldás magját elhelyezte a problémában, és nekünk onnan elő kell szólítanunk. Az életünket a mában kell élnünk. Sajnos kevesen tudják, hogyan éljék meg a napjaikat a lehető legteljesebben. Ne töltsd a mai napot azzal, hogy a holnap miatt aggódsz. Éppen elég probléma van minden nap, ami a teljes figyelmünket igényli. Isten kegyelme rajtad nyugszik, hogy segítsen neked ma. De a holnapi kegyelem csak holnap érkezik meg, úgyhogy ne pazaruld el a mai napot a holnap felől való aggódással. A Jeremiás síralmaiban, a 3. fejezetben, a 22-es, 23-as verset olvassuk, amelyből kitűnik, hogy Isten kegyelme minden reggel megújul.
Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megmegújul, nagy a te hűséged.
Amen. Amen. Tehát minden reggel megköszönhetjük Istennek, hogy a kegyelme megújul felettünk, és a kegyelme által munkálja mindannyiunk felett a megoldásokat, a helyreállításokat, a helyzeteket és a győzelmünket. Harmadik pont, Isten nyugodalma. Az új King James fordításból következik a Filippi 4:6.
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, határozott kérések formájában minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Amen. Amen. Ez az ige is jó arra az esetre, amikor támad az aggódás. Isten akarata az, hogy ne nyugtalankodjunk és ne aggódjunk. Az ige kétélű kard, amelyet az ellenséggel szemben forgatnunk kell. Két ige számot említek, amit megnézhettek majd, ahol az igét kardnak nevezi az írás. Az egyik a Zsidó 4:12-ben található, a másik pedig az Efézus 6:17-ben. Ezért vald meg hangosan és hittel az igét, amikor az ördög támad. A hüvelyben lapuló kard nem hoz eredményt, ugyanígy a ki nem mondott ige sem. Hogyha a hithuszárok nem vallják meg hangosan az igét, akkor nem tud kiáradni Isten természet feletti ereje. Te is ugyanúgy visszaverheted a támadást, ahogy Jézus az igével tette. És ő úgy kezdte, hogy meg van írva, és hozzá kapcsolta az aktuális igét. Az új King James fordításból a 2 Korintus 10:5 következik.
Leromboljuk az érveléseket és elméleteket, az okoskodásokat és magaslatokat, melyek Isten igaz ismerete, megismerése ellen emeltettek, és fogjul ejtünk minden gondolatot és célt, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak, a Messiásnak, a felkentnek.
Amen. Amen. Az igével ellentétes gondolatokat karanténba kell zárni, hogy ne okozzanak kárt nekünk. Az ördög elhallgattatásának egyik módja az ige megvallása. A szánkból elhangzó és hittel megerősített ige a győzelemre vezető leghatékonyabb fegyver a nyugtalansággal és az aggódással szemben. Az 1 Péter 5. fejezetében a 6-os és 7-es verset olvassuk.
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket a maga idejében. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok.
Amen.
Amen.
A minden az összes gondot és az összes problémát jelenti. Amikor az ellenség problémát akar okozni nekünk, lehetőségünk van arra, hogy Istenre vessük a gondjainkat. Istenre vetni azt jelenti, elhajítani magunktól és odadobni Istennek. Ő pedig el tudja kapni, és tudja, hogy mit kezdjen vele. Az önmagunk megalázása azt jelenti, hogy alávetjük magunkat az igének, és nem aggódunk. Az aggódó ember úgy véli, hogy saját maga képes megoldani a problémáit. Az aggódó elme kétségbe esetten próbálja megtalálni a megoldást. A büszke ember önmagával van tele, az alázatos Istennel. A büszke ember aggódik, az alázatos várakozik hitben. Tehát minden helyzetben az legyen az első reakciód, hogy Istenre hagyatkozol, és lép be az ő nyugodalmába. 2 Krónika 20:12b.
Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tereád néznek a mi szemeink.
Amen. A tekintetünket Istenre kell emelnünk, mert ő így biztat bennünket. 2 Krónika 20:15b.
Ne féljetek, és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten.
és a 17 a.
Nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok.
Amen. Veszteg maradni azt jelenti, hogy nyugodtnak lenni a vihar közepette is. A mi helyünk az imádat, a Jézusban való megmaradás, és az Isten nyugodalmába való belépés és ottmaradás. Ezen a helyen tudjuk a tekintetünket az Úrra szegezni, és várakozni rá. Kell lenni bennünk egy tiszteletteljes félelemnek, hogy azt tegyük, amit ő mond. A hitetleneknek is van békességük, de csak a problémamentes időszakokban. Isten nyugodalma viszont egy ajándék a hívők számára, a nehézségek idejére. Egyszerű fordításból olvassuk el még egyszer a János 14.27-et.
Én ugyan elmegyek, de a békességem veletek marad. Igen, a saját békességemet adom nektek, de másképpen, mint ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, és ne féljetek.
Amen. Jézus a saját isteni békességét hajta ránk. Az ő békessége szellemi békesség. Az ő nyugodalma a vihar közepén működik, nem pedig szélcsendben. Jézus nem elvenni akarja a problémákat, hanem meg akarja változtatni a viszonyulásunkat az élet viharaihoz. Olykor a megpróbáltatások tüze égeti el a kötelékeinket, és tesz szabaddá bennünket. Emlékezzünk a három zsidó fiúra, akit Nabukodonozor kemencébe, tüzes kemencébe dobott, és az ő köteleik a tűzben égtek el, és szabaddá váltak. Nem szabad feladnunk. Egyébként is a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon közel a célhoz szokták feladni az emberek. Volt egy szolgálóházas pár, akik egy neves szolgálatban voltak kisegítő pásztorok. Nem tudtak róla, hogy a vezető pásztor egy házat készül venni nekik. És ők pont ezelőtt néhány nappal kiléptek a szolgálatból, mondván, hogy önálló szolgálatot fognak indítani. És így elestek az áldástól. Meg kell tanulnunk, hogy mi is úgy közelítsünk a problémákhoz, ahogy Jézus tette. Jézus soha nem aggódott, ezért nekünk sem kellene. Vihar közepette, békességben élni és élvezni Isten nyugodalmát, az nagy dicsőséget ad az Úrnak, mert ez azt bizonyítja, hogy az ő útjai működnek. Az új King James fordításból a zsidó 13.5-ös verset olvassuk.
Jellemed és erkölcsi viszonyulásod mentes legyen a pénz szerelmétől, mint fösvénységtől és kapzsiságtól, mint kéjvágytól és földi javak utáni bírvágytól. Elégedjél meg a jelennel, körülményeiddel és javaiddal, mert ő, Isten, maga mondta, nem hagylak el, sem meg nem feledkezem rólad, sem nem hagylak segítség nélkül. Nem, soha nem hagylak a legcsekélyebb mértékben sem támasz nélkül, sem el nem hagylak, sem el nem engedlek, nem szűnök meg tartani téged, bizonyosan nem.
Amen. Az Úr itt tudatja velünk, hogy a gondolatainknak nem kell a pénz körül forognia, azon tűnődve, hogyan fogunk magunkról gondoskodni. Isten megígérte, hogy mindenről gondoskodik a számunkra, mert ő soha nem hagy cserben bennünket. Isten részét nem neked kell megtenned, mert az túl nagy teher lenne a számodra. Isten csodálatos igéivel bátoríthatod magadat, amikor az aggaszt, hogy Isten vajon a segítségedre siet-e, és betölti-e minden szükségedet. Az egyszerű fordításból olvassuk el a Filippi 4.19-et.
Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket dicsőséges gazdagsága szerint, ha a Krisztus Jézusban éltek.
Amen. Figyeljetek fel arra, hogy itt van egy feltétel. Jézus Krisztusban kell élni. Hiszük, hogy áldás volt ez a rész is a számotokra. Most pedig egy kis húsvéti összefoglalót szeretnék átadni ráadásképpen. Ennek a címe: miért volt szükség a megváltásra? Visszakanyarodunk a teremtéshez. Amikor Isten megteremtette a földet, megteremtette az édenkertet, ami hasonló egy babaszobához. Teljes ellátást biztosított Ádámnak és Évának, és az utódainak. Ők kezdetben közösségben voltak Istennel. De amikor ettek a tiltott fa gyümölcséből, akkor elbuktak, elszakadtak a teremtőjüktől, és a szellemi halál állapotába kerültek. Ezt mai technikával úgy lehetne szemléltetni, mint amikor a mobiltelefonnál nincs térerő. Az átokkal bejött a földre a betegség, a szegénység és a szellemi halál. Isten szomorúan nézte a bukott embert, de nem avatkozhatott be, mert ő a földet Ádámnak adta, Ádám pedig továbbadta bérbe az ördögnek. Több száz profécia hangzott el az Ószövetségben arról, hogy érkezik egy megváltó. Az első rögtön a bukást követően az 1 Mózes 3.15-ben található, amelyik arról szól, hogy az asszonynak a magva, tehát Máriának a gyermeke, Jézus, az ördög fejére fog taposni. A proféciák az Ószövetségben burkoltak voltak, hogy az ellenség ne szerezzen tudomást a megváltás tervéről. Ahhoz, hogy Isten be tudjon avatkozni a földi élet dolgaiba, szövetséget kellett kötnie az emberrel. Ez több lépésben történt. Szövetséget kötött Ábrahámmal, Mózessel, törvényt adott Mózesen keresztül, és a legjobb szövetség az, ami az Úr Jézus által kötetett meg. Jézus testben jelent meg a földön, és célja volt a küldetésének. A célja az, hogy megváltsa az embert a bukott állapotából. A fő cél az volt, hogy visszaállítsa az embert az eredeti pozíciójába, abba a pozícióba, amiben a bukás előtti állapotban volt. A megváltás célja többrétű. Egyrészt győzelem az ellenség felett, és ennek a győzelemnek az átadása a hívők felé, valamint a teljes helyreállítás. Megigazulás, üdvösség, újjászületés, közösség visszaállítása Istennel, békesség. Valójában az Úr Jézus volt a helyettesítőnk a kereszten, mert annak az ítéletnek, amit mi kaptunk volna, az mind ő rászállt, és ő elhordozta a kietlen helyre, úgy, mint az Ószövetségben a bűnbak, akit kivittek a pusztába. Isten úgy szerette a világot, hogy képes volt még a fiát is feláldozni. És nem csak a világot szerette úgy, hanem benne a teremtményét, az embert. Téged, engem és mindannyiunkat. Áldott húsvéti ünnepeket kívánok! Agnesnek van egy üzenete, kijelentése.
János 1.43-tól az 51-ig elolvasom a végéig. Itt Jézus első tanítványai csatlakoznak hozzá, arról van szó. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozik Fülöppel, és mondta neki: kövess engem! Fülöp pedig Betsaidából, az Adrás és Péter városából való volt. Találkozik Fülöp Nátanaellel, és mondta neki: aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk a názareti Jézust, Józsefnek fiát. És mondanék ki Natanael: Názaretből támadhat-e valami jó? Mondanék ki Fülöp: ilyen is, lásd meg! Látta Jézus Natanaelt, ő hozzá menni, és mondta ő felőle, ímé egy igazán izraelita, akiben nincs hamisság. Mondané ki Natanael, honnan ismersz engem? Felele Jézus, és mondané ki, mielőtt Fülöp hívott téged, láttalak, amint a fügefa alatt voltál. Felele Natanael, és mondané ki, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felele Jézus, és mondané ki, hogy azt mondám néked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondané ki, bizony-bizony, mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Amen. Amen. Na, egy tanításban hallottam erről, hogy itt a fügefa a zsidó hagyomány szerint a Tórát jelképezi. És nem tudjuk, az itt nem derül ki igazából, hogy tényleg a fügefa alatt ült Natanael, és ott olvasta a Tórát, vagy a fügefa az csak itt egy jelkép, ahogy a Tórára vonatkozik. És ebben a tanításban az van, hogy itt valószínűleg Jákob létrájáról olvasott, amikor Jákob álmodott egy álmot, és létrát látott az álomban, és a létrán angyalok szálltak fel és le, és megnyílt ott az ég. És a fügefa a törvény jelképe, a Tóra az a Mózes első öt könyve. És a pesti tanításban benne volt, hogy a fügefa a törvény jelképe, amikor Ádám és Éva evett a jó és gonosz tudás fájáról, az valószínűleg fügefa volt, és az a törvény jelképe. Ádám és Éva valószínűleg fügefáról szakította a jó és gonosz tudás gyümölcsét, mert utána azt olvassuk, hogy fügefa levelekkel takarták be magukat, amikor észrevették, hogy mezítelenek, leszállt róluk az Úr dicsősége, és mezítelenek voltak, és szégyelték magukat, és bűntudatuk volt. És olvassuk azt is az evangéliumokban, hogy Jézus elátkozta a fügefát, ahol a törvényt követik, ott bűn van, mert megszegik a törvényt. És ahogy a fügefa elszáradt, ez jelképezi azt, hogy Jézus eltörölte a bűnt az ő vére által. És ezért mi szabadok vagyunk a bűntől, és megigazultan megállhatunk az Úr előtt. Jézus nevében. Amen.
Halleluja.
Mi már szabadok vagyunk a bűntől. Halleluja. Jézus vére által. Amen.
Amen. Köszönjük, Uram, a mai napot, a mai üzenetet, és áldott hetet kívánunk a drága szenteknek. Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levél alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.
Én a Krisztusi utat választom,
és a szívemet megnyitom,
és átadom neked.
Megvallom,
hogy Jézusra megváltom,
gyógyítom és szabadítom,
a hittel elmondott imám által,
újjászülettem Krisztusban,
és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem.
Az ő Szentvére
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, add ezt nekünk, Urunk, add legyünk testvéri szívbe, mindjárt legyen bennem, lobban családra szívünket, szeretettel, áldásoddal megyünk innen el, néked énekelünk, boldog énekel, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizz életünk minden nap. Minden nap kísérünk, éjjel jó Uram, néked énekelünk, vidáman boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap, minden nap.
Áldás az Urátok! Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a mai alkalom során is közösségben lehettünk vele, és áldott hetet és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.